köszönjük, Istenünk, hogy közel jöttél hozzánk az Úr Jézus Krisztusban, a testélet ígében. Köszönjük, hogy útat mutattál nekünk, és köszönjük, hogy Te vagy az út. És köszönjük, drága Jézusunk, hogy nem csak útitás vagy, hanem a szívünkben laksz, és Te irányítasz bennünket. Te vagy az életünk, Te vagy az örökségünk. Szeretnénk, jó Istenünk, most ezen a délelőttön imádni Téged, és megköszönni, hálát adni Neked mindazért, amit kaptunk tőled, drága Jézusunk. Köszönjük a bűneink bocsánatát, köszönjük az új életet, köszönjük a testvéri közösséget, köszönjük az ígédnek az áldását, köszönjük, jó Istenünk, hogy énekünkkel és életünkkel dicsőíthetünk Téged. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, fiatalok és idősek egyaránt, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Kérünk, hogy áld meg számunkra ezt az időt, ezt a délelőttöt. Szeretnénk, jó Istenünk, hallani a Te hangodat. Kérünk, hogy szólj hozzánk, áldjad meg a szolgálatokat, dicsőítsd meg nevedet, Uram, segíts minnyájunkat, Uram, hogy nyitott szívvel hallgassuk, éhséggel és szomjúsággal tudjunk rád figyelni. Dicsőítsd meg nevedet, és az Úr Jézus nevében kérünk, hogy adj áldást. Amen. Egy hónap és valamennyi telt el azóta, amióta az ilai fiatalokkal együtt táboroztunk a gyergyói táborba. És nagyon kellemes időtöltés volt, hiszük, hogy az Úrnak is kedves volt az az időtöltés, és formált bennünket. És nagyon örülünk annak, hogy az ilai fiatalok, a testvérek elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek hozzánk, és a fiataljainkkal lehettek tegnap egész nap, és ma is. Együtt lehetünk a gyülekezetbe, szolgálhatunk a jó Istennek. Szeretnénk köszönteni őket, nagyon örülünk, hogy eljöttetek. Tegnap az egyik áhítat szerint olvastam az igét, és így hangzik ott az ige. Néped önként követ, szent öltözetben, a sereget gyűjtesz. Hisszük, hogy az Úr az öltözetünket, a lelki öltönyünket formálta a táborba is, meg tegnap is. Mint harmat méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Hát nagyon örülünk annak, hogy a fiatalság erővel, buzgósággal szolgálhatja az Urat. Ezt fogják tenni testvéreink ezen a délelőttön is. Sok szeretettel köszöntöm kedves lelkipásztor testvérüket, ifjú Budai Lajos testvért, aki eljött és itt volt tegnap is, és ma délelőtt fogja hirdetni az igét. Köszöntöm szeretettel a családját és feleségét, gyermekeket. Nagyon örülünk annak, hogy együtt lehetünk. Hisszük, testvéreim, hogy az Úr hozta, rendelte ezt a napot, és dicsőítsük őt. Őt hallgassuk, ráfigyeljünk. Most kérem szeretettel az illai fiataloknak a szolgálatát, amivel készültek énekekkel, bizonyságtevésekkel, vagy azzal, amivel szolgáljanak, és mi az Úrra figyelünk, és ami üzenetet kapunk tőlük is, hálásak leszünk, az Úr fog formálni bennünket. Kérjük!
Kelj fel, világosodjál, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Ezzel az igeverssel köszöntöm a szatmári gyülekezetet az ilai fiatalok nevében. Ehhez egy néhány szót szeretnék fűzni. Az ige már Mózestől hirdeti azt, hogy mi fej vagyunk, és nem farkak. Mi felül vagyunk, és nem alól. Mi győzteseknek rendeltettünk el, és nem veszteseknek. Az Úré a harc, a miénk a győzelem. Oly sokszor mondogatja ezt nekem is az Úr. Oly sokszor élethelyzetemben látom, hogy valójában a győzelem az enyém, és nálamnál valaki sokkal nagyobb van ott és harcol. Sőt, akár ezekben a pillanatokban, ezekben a napokban is ezzel bátorít engem az Úr, hogy az övé a harc, és az enyém az győzelem. Azért, mert Istennel minden lehetséges, és Istennel még a kőfalat is átugrom, mondja az ige. Ő általa élünk, ő benne vagyunk minden élethelyzetben, minden körülményben győztesként, és vele uralkodhatunk az egy Jézus Krisztus által. Soha semmi és senki el nem választ az ő kegyelmétől, ígéri az ige, ígéri az Úr. Csak is rajtunk függ, hogy ott vagyunk-e minden élethelyzetben és minden körülményben, mint Istennek a gyermekei. Azért, mert Krisztus testében, mint élő kövek vagyunk beépítve, és vagyunk megerősödve, vagyunk meggyökerezve, és vagyunk győzelemre elhívva, hogy győzelembe tudjunk járni. Annyira tetszett, ahogy az este a lelkipásztor mondta, hogy 42 éve Isten gyermeke, és a sátán annyit harcolt, hogy ez ne történjen meg, és újra az csengett vissza a fülembe, hogy ez egy győzelem. Hála az Úrnak, ez egy győzelem. És olyan szép ezt a nagy jegyű számot kimondani valakinek. Légy győztes. Lásd magad győztesnek, mert arra hivatattál el. Légy győztes, légy Isten győztese, mert ha vele járunk, csak is győztesek lehetünk. Ezekkel a szavakkal, ezekkel az igazságokkal az ajkunkon és a szívünkben kérjük mi az Ilai fiatalok, hogy fogadják el énekeinket, szolgálatainkat, és hallgassák meg szeretettel, és vegyenek ezekből üzeneteket, ez az én vágyam. Kelj fel, Szatmár minden hívő lakosa, és világosodjál. Keljünk fel, Ilai fiatalok, és világosodjunk. Amen.
Istennek, hogy itt lehetünk, és hogy szolgálhatunk neki. Egy gondolatot fogok elmondani, ami a múlt héten történt velem. Mióta új munkahelyen vanna, azon vettem észre magam, hogy egyre inkább keresem azt, hogy az embereknek feleljen meg, a kollégáimnak, esetleg a diákoknak, és így az öltözetem is, a gondolataim is ezen a téren voltak, és nagyon befolyásolt ezt az öltözetem is. Aztán kedden ifin Evódia szolgált, és igaz, nem mondta, hogy készült valamivel, de nem azt fogja elmondani, hanem más mondott, ami neki is sokat mondott, és mondta, hogy az öltözetről beszél. Amikor ezt meghallottam, azt mondtam, Istenem, nem véletlen, hogy itt vagyok, hiszem, hogy te most nekem akarsz beszélni, és úgy is volt, sorakozva jöttek az ígék, és olvastuk, hogy hogyan is kell öltözzünk, a lelki öltönyöket felvenni, és nagyon megérintett az, hogy milyen szépek a világok, és színről színesebbek, és én meg lehet, hogy aggódom, mikor Isten mennyivel szebben öltöztet minket, és egy gondolat is volt, hogy felvettük-e a békesség saruját, vagy egyáltalán elkopott már, használjuk-e ezt. Nagyon megszégyenültem, és úgy éreztem, hogy én nem vagyok méltó erre, és Isten annyi mindenre megáldott, és mégis megszomorítom azzal, hogy nem bízok benne. Ez csak egy lehet kisebb kísértés, de napról napra jön a sátán és kísért minket sok dolgokkal, főleg fiatalokat. És mit teszünk, hogyan viselkedünk, mik egyáltalán foglalkozunk mik azzal, hogy, hogy miket gondolunk, mik az érzéseink is, és miket engedünk meg magunknak, és tisztában vagyunk-e, hogy, hogy Isten a Bibliát mércének adta. Én ezt tanultam meg, hogy figyeljek Istenre még inkább, és legyen ő teljesen a mérce, és ahogy Pál apostol is mondja, hogy, hogy fogja le minden gondolatot, hogy, hogy az ő dicsőségére tudjon élni. Egy igét is szeretnék felolvasni, ami, amit tennap kaptam tőle. Most tehát embereknek akarok kedvében járni, vagy Istennek, vagy embereknek igyekszem tetszeni, ha még mindig embereknek akarok tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Én hiszem, hogy mindannyian Krisztus szolgái akarunk lenni, és vele együtt akarunk a mennybe jutni. Hát kívánom, hogy harcoljunk az ördög ellen, mert ha nem harcolunk, akkor egyre jobban elmélyedünk, és olyan bűnöket engedünk meg, amik elválasztanak Istentől is, és akkor nem hiszem, hogy szolgáknak mondhatjuk magunkat. Én kívánom ezt a testvéreknek, hogy, hogy legyünk, ahogy az énekben is énekeltünk, Krisztussal, a Krisztus győztesei. Amen.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és Tibor vagyok, és el szeretném mondani, hogy az Úr hogyan munkálta az én életemet, és mióta vagyok az Úr gyermeke, már több mint 2 éve elfogadtam az Urat, mint személyes megváltomnak, és elmondhatom azt, hogy boldog vagyok az Úrral, és hogy megbocsájtott nekem. Amikor megtértem, akkor azt gondoltam, hogy minden oké lesz, és hogy szépen fog menni az életem, de ahogy éltem, kerültek be bűnök az életembe is, és voltak barátaim is az iskolában, akik visszahúztak engemet, és nem tudtam úgy szolgálni Istennek, ahogy azt ő elvárta, de azt boldogan el tudom mondani, hogy az Úr gyermeke vagyok, és hogy megbocsájtott nékem, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ahogy mondtam, hogy voltak bűnök az életemben, amiket az Úr megbocsájtott, de belementem, és annak ellenére is, hogy nem mindig éltem úgy, ahogy az Úr azt elvárta tőlem, megbocsájtott és elfogadott engemet. És szeretnék bátorítani mindenkit, aki itt van, hogy próbáljunk meg úgy élni, hogy az Úrnak az teljes mértékben tetsző legyen, és ne közömbös életet éljünk. A bűnről szeretnék valamit még felolvasni. Mi nem tudjuk megérteni, hogyan hordozta és törölte el Jézus a mi bűneinket, de Isten maga mondja igéiben, hogy ez megtörtént. A te bűneidet Jézus magára vette, és helyetted meghalt. Ez igaz, mert Isten nem hazudik. A Filippi börtönőr ezt kérdezte Pál apostoltól: mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ő így válaszolt: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Egyszerűen higgy Krisztusban, mint aki a te bűneidet magára vette, és helyetted halt meg. Eltemették, de feltámadta te megigazolásodra. Ezért hívd őt most segítségül, mert mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, megtartatik. Isten, légy kegyelmes nékem bűnösnek. A tegnap este, mikor itt ültem a padokba és hallgattam az igét, Vékás testvérnek megragadott egy mondata, és azt mondta, hogy bármi is fog következni, akkor is Istennel megy tovább, és úgy, ahogy van ő, az ő életével Istent válassza, és ez megragadott engemet, és én is úgy szeretnék élni, hogy bármi is jön az életemre, akkor is őt választom, és kitartó legyek. Amen.
Én is nagyon hálás vagyok, hogy már több ideje, Isten, több éve már Isten gyermeke vagyok, és az utóbbi időben különösképpen az üdvösségért és az életemben tapasztalt isteni vezetésért voltam nagyon hálás. Arra jöttem rá, hogy miután megtértem, vágytam Isten közelségébe is, hogy szerinteljem az életemet, de arra jöttem rá, hogy tudatosan kell keressem mindig az Isten vezetését, és hogyha győzedelmes életet akarok élni, és szerinte tetszően, akkor törekednem kell arra, hogy engedjem, hogy lelke által vezessen mindenben, és kinyilatkoztassa akaratát nekem mindenben. Én néhány igeverset szeretnék felolvasni a Róma 8-ból. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, hogyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgasság lelkét ismét a félelemre, hanem fiúságnak lelkét kaptátok. Nagyon szeretném, hogy engedjünk helyet az isteni vezetésnek életünkben. Azok, akik már az övé vagyunk, tudatosan keressük ezt, akik pedig nem azok, akik pedig még nem az övéi, keresik Isten közelségét, addig mi megtalálható, és engedjék azt, hogy igazán az övé legyenek, és kívánom, hogy teljesen odaszentelt élettel szolgáljunk neki, és tudjon használni bennünket, és legyünk kedvesek ő előtte. Amen.
Én is sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Én is elmondhatom azt, hogy Isten gyermeke vagyok, több mint 3,5 éve. Én is elmondhatom úgy, mint a testvérem, hogy voltak bukások az életemben, és voltak olyan időszakok, hogy nagyon magasan voltam, és nagyon jól éreztem magam Istennel, és éreztem, hogy ott van velem, és fogja a kezem, és vezet, és sokszor olyan helyzeteket is engedett meg, hogy úgy éreztem, hogy elengedte a kezem, és csak én vagyok, de ezt én éreztem úgy, és tudtam, hogy ott van, csak ő felvett az ölébe, és én úgy éreztem, hogy csak magamba vagyok, és úgy történt 2,5 hetem, hogy a munkahelyen egy balesetem lett, összeestem, és bekerültem a kórházba, és hálát adok Istennek, hogy most már jól vagyok, és itt lehetek a testvérek között, és kaptam egy igeverset, vagyis egy igerészletet egy testvéremtől SMS-ben, ami azt mondja, hogy a Zsoltárok 134. részét, az egész Zsoltárt. Áldjátok az Urat mindjárt, ti, akik az Urat szolgáltok, szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente. Emeljétek föl kezéteket szentély fele, áldjátok az Urat. Áldjon meg téged Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Én is elmondhatom azt, hogy nem bántam meg, hogy az Urat választottam. Sok barátom van nekem is, aki meg munkatársam, akit látom, hogy elmegy a városba éjjelente este, ott tölt 3-4-5 órát, azt mondja, hogy ez nagyon jó volt, 2-3 órát tartott neki, és visszajön, eljön dolgozni. Jaj, de jó volt. Megkérdem, hogy na, most hogy vagy? Azt mondja, jaj, de fáradt vagyok. Most mondom neki, mit ért ez most neked? Hát 2-3 milliót elvertem, és ennyi. És most dolgozok tovább. Mondtam neki, látod, ennyit ér neked. Mondom, nekem van egy Istenem, aki megsegít, és tudom, hogy velem van, és megsegít, és ad erőt, és örülök, hogy bizonságot tudok tenni nekik, és látom, hogy változnak, és ez nekem erőt ad, és azt szeretném mondani, és bátorítani benneteket, és hogy egy jó szó, egy bátorító szó munkatársaknak, vagy iskolatársaknak, ez sokat tesz. Köszönök, hallgattam.
Hogy itt lehetek én is ezen a találkozón. Nagyon szép és kellemes napot töltöttünk el tegnap együtt. Egy igeverset szeretnék felolvasni, egy igerész nagyon sokat foglalkoztatott az utóbbi időben engem. A Róma 8-ból két igeverset, 24 és 25. Mert reménységben tarthatunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. Mert amit lát valaki, miért reméli is azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várunk. Ez az év nagyon eseménygazdag volt számomra. 12-t végeztem vizsgák, nemrég felvételin mentem át, újból vizsgák, és az Úrral indultam neki ennek az egész évnek és nek a nehezebb időszaknak. Az utóbbi vizsgámon, a felvételimen kicsit nehezebb volt, mint a 12. végén levő vizsgák, és nagyon sokat készültem, jártam fel órákra, vettem órákat, és tényleg a nyaramat egészen erre töltöttem, és vizsga előtt úgy éreztem, hogy minden jó lesz, megtettem mindent, ami tőlem lehetséges, a tanárnőm is nagyon bíztatott, hogy na jó lesz, biztos, nem kell semmitől féljél, és két különböző nap voltak vizsgáim. Első nap, napi vizsgám után, mikor megtudtam az eredményt, nagyon elcsüggettem, kicsit lehangolt, nagyobb jegyre vártam volna. De azt mondtam, hogy nem baj, még van a második nap, akkor még jobb leszek, és akkor jobb lesz, és felemeli a jegyem, és akkor minden rendben lesz. De mégse lett így. És miután megtudtam a végeredményt, nagyon elcsüggettem, és egyszerűen összetörtem, hogy de miért? Mert én olyan sokat készültem, és törtem magam, és odaadtam magam, és feladtam a reményt, és akkor az Úr eszembe jutott ezeket az ígéket, és volt egy egész hetem, ameddig megtudtam, hogy bejutottam-e vagy sem oda, ahova szerettem volna, amit békességes tűréssel kellett várjam. És nehéz volt, nagyon nehéz volt, de az Úr megtanította nekem ezt a leckét, és remélem, hogy véglegesen megtanultam, és nem kell majd ilyen próbákon újból átvigyen engem. És nagyon örülök annak, hogy most el tudom mondani a levélíróval továbbra, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.
Én is örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és most vagyok először itt a Szatmári Maházban, és nagyon jó itt lenni. Hát az életemre gondolva, én is azt tudom elmondani, hogy Isten kezébe tartja az én sorsomat, és nagyon hálás vagyok neki, hogy az ő jósága kísért egész életemben. Mikor visszagondoltam így az életemre az elmúlt napokban, az a három igevers jutott eszembe, ami Isten jóságát tükrözte az életemben. Az első az, amit a római levél ír, hogy Isten jósága megtérésre indított, és valóban úgy visszagondolva ezt látom az életemben, hogy Isten jósága volt az, ami hálára indította a szívemet, és az, hogy keressem őt, és akarjak mindinkább tetszésére élni. Aztán a mostani életemre, ha gondolok, ugyancsak azt mondhatom, hogy bizonyára jóságod és szeretetet kísér életem minden napján. És a jövőre nézve pedig arra gondolok, hogy el ne feledkezzem, mennyi jót tett velem, és legyek mindig hálás ezért. És van egy vers, ami számomra nagyon sokat mond, ami arról szól, hogy Isten hogyan formálta az életemet, valahogy így látom én is. Az a címe, hogy a tüskétől a drága kőig, és ezt szeretném elmondani. Tüske vagyok a koronádon, mely vérfakaszt, Uram, szeretett orcádon. Tüske vagyok a szemedben, mit nem próbáltál kihúzni, te megfoghatatlan kegyelem. Tüske vagyok a korbácsban, mely hátadra sújt, hogy veled lehessek atyád házában. Tüske vagyok a szívedben, de még közelebb vonsz, és halkan így szólsz, éretted is tettem. Mint a kagyló, melyben fájdalommal homokszemekből gyöngy születik, így formáltál át engem, Uram, a te testedben megtörve érettem is, koronád drága gyöngyévé téve, dicsőségedet az egekig emelve. Amen.
Annak adok kegyelmet, akinek akarok, és azon könyörülök, akin könyörülni akarok. Tehát Isten dönt el, hogy kin könyörül és kinek ad kegyelmet. Az ő döntés pedig nem attól függ, hogy az emberek mit akarnak, vagy mit tesznek. Én is elmondhatom, hogy ennek a kegyelemnek vagyok a gyümölcse. Nagyon korán, mivel hívő családban születtem, nagyon korán közel kerültem Isten jelenlétébe, és közel voltam ahhoz, hogy döntéseket hozzak, és ennek ellenére, hogy meghoztam a jó döntést, nem maradtam meg bennük, és a világba fordultam, és ott éltem az életemet, meg a gyülekezetbe éltem egy ilyen kettős életet, és úgy gondoltam, hogy tudtam, hogy ez nem jó van, de hát nem hoztam jó döntéseket ennek ellenére se, ahogy tudtam se. És ennek az év elején úgy megszomorodtam magamba, látva az én életemet, látva azt, hogy végül is semmi sem ér az életem, hiába semmit, nem is volt mit megvalósítani, csak úgy az életben, de tényleg úgy letörtem magam bévelén, és odajöttem Isten elé, és azt mondtam, hogy jövök ide eléd, és te látod azt, hogy mennyi döntésemet meghoztam, és csak jó szándékkal volt kikövezve az utam, nem cselekedetekkel, és jövök, és fogadj el engem így, ahogy vagy, és örülök Istennek azt, hogy ezt megtette, elfogadta, elvette a bűneimnek a terhét, azt, amit mindig beleest, amivel mindig megszomorítottam, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy felemelt, és ebben az évben be is merítkeztem, és ez egy újbóli, egy még jobb megerősítés volt, mert most már bennem van az a tudat, hogy én Isten gyermeke vagyok. Addig is megvolt bennem, de nem volt az az erős tudat, amivel ellene tudtam volna állni a hit segítségével az ördög támadásainak. Szeretném, hogy az életemet az jellemezze, amit Pál mondott. Igaz, még nem értem el ezt a célt. Még nem vagyok olyan, mint amilyennek Isten akarja, hogy legyek. De állandóan azon igyekezem, hogy ezt a célt elérjem, és erősen megragadjam, ahogy Krisztus is erősen megragadott engem. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Az Úr iránt való szeretetemből állok most itt, és nem tudom, hogy ki, hogy áll most az Úr előtt, milyen lelkülettel van, vagy figyelt arra, hogy érzi most magát, milyen kapcsolatban van az Úrral. Én mostanában nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy tudnánk minél jobban és jobban az Úrral szoros kapcsolatban lenni, és olyan hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam az ő szeretetét, és ő vonz hozzá közelebb és közelebb. És azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Istene világra, hogy éljünk általa. És mióta általa élek, nem kell féljek a kísértésektől, mert vele mindenben győztesek lehetünk. Tőle nem választott el semmi, és boldog vagyok, hogy ez a szeretet kísér naponként, és közelebb és közelebb von magához, és tanít arra, hogy kell éljek naponként. Én kívánom, hogy akik még nem érezték meg ezt a szeretetet, hadd legyen nyilvánvaló az ő életükbe is, és megtapasztalhassák, hogy milyen jó Istennel járni, és hogy az ő szeretete mindennél erősebb, és győzedelmeskedhetünk általa. Amen.
Amen. Amikor teljes sötétség borul rád, és mikor kialszik minden fény, amikor éjszaka lesz a világosság, és mikor elhagy minden remény. A sötét
Jesus. kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Isten igéjét a Péter apostol első leveléből fogjuk olvasni. Az első rész 13. versétől 25. versig terjedő ige szakaszból. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztushoz néktek, mikor megjelent. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt, hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek, akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott néki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetek. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, hálát adunk neked a nyugalom napért. Köszönjük, hogy így tervezted meg az életet, hogy annak legyen ritmusa. 6 napon keresztül munkálkodjunk, a 7. pedig álljunk meg, és szemléljük a te csodálatos dolgaidat, szemléljük, Uram, azt, amit te végzel ebben a világban. Köszönjük, hogy nem csak a világban munkálkodsz, hanem a mi szívünkben is. Hálát adunk, hogy azért gyűjtöttél ide minket, hogy újból tisztítsuk a látásunkat a te igéd szerint, és hadd legyen, Uram, nekünk nagyon fontos az, amit te mondasz. Annyiféle suttogást, annyiféle beszédet hallunk a világban, és sokszor le akarnak húzni a te utadról, de segíts meg, Uram, hogy rád nézzünk, és erőt vegyünk, és ellenálljunk minden kísértésnek. Kérünk, hogy beszélj hozzánk a következő percekben, és győzd meg minket a te igazságod felől. Amen.
Amen.
Hálás vagyok Istennek, hogy én is eljöhettem a fiatalokkal. Nagyon örültem a bizonyságtételeknek, és annak, hogy elhangoztak ezek az énekek. Hát azért is jók ezek a bizonyságtételek, mert a hit nem csak azáltal erősödik, hogy hallom Isten igéjét, hanem a megvallások által is. Szívvel hiszünk az igazságban, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. És a kimondott szó az kötelez. Mindenki, aki ma bizonyságot tett, és aki ma énekelt, kötelezi az, amit elmondott, és amit elénekelt az Isten előtt. Hogy a következő napokban aszerint éljünk, ahogy énekeltünk, és ahogy bizonyságot tettünk. Nekem is sokat jelentett az, amikor lehetőségem volt bizonyságot tenni, és Isten megadta ezt a lehetőséget akkor, amikor még ott laktunk Baróton és azon a vidéken. Sokszor küldött édesapám el a körzetbe, meg vitt is magával, és ez erősítette a hitemet. Sajnos, hogy voltak olyan alkalmak, amikor még az ördög is helyet kapott, de Isten azáltal, hogy az igét hallottam, és hogy az igéről beszélhettem, mindig erősített, és mutatta, ez az igazság. És ne azt vegyem én alapul, amit a világ mond, hanem amit Isten az ő beszédében kijelentett. És ez olyan csodálatos, amikor egy fiatal elkezdi kipróbálni azt, amit Isten mond. Kipróbálja az Isten igéjét, és látja, hogy bejön. Ez ad egy lendületet. Látja, hogy működnek ezek az elvek, a bibliai elvek. A táborban az volt a témánk, hogy az érem két oldala. És megnéztünk jó néhány dolgot, amit a világ kínál, és amit Isten kínál. Hát többet azzal foglalkoztunk, amit az Isten kínál, mert sajnos azt mindenki nagyon jól ismeri, és tudja, amit a világ kínál. Itt ebben az igében is egy olyan téma van előttünk, ami nagyon fontos. És összhangban van azzal, ami már elhangzott az imaórán is. Isten nekünk helyes értékrendet kínál. Olyan értékrendet, ami jó és ami működik. És ami az életet jó mederbe tereli. És az az élet igazán élet, amit az Isten jelent ki nekünk és mutat meg nekünk. És amit mi Isten szerint élünk. Az, amit ma a világban élne a nagy többség, az nem nevezhető igazán életnek. Létezésnek, igen, vagy úgy éldegélésnek, de igazán a nagybetűs élet az, ami az Isten szerinti élet. És erről a helyes értékrendről szeretnék néhány gondolatot elmondani ezen a délelőttön. Visszaemlékszem arra, amikor az iskolában voltunk, volt olyan időszak, amikor 3 hétig gyakorlatoznunk kellett, és ekkor bevittek a műhelybe, és mindenféle darabot el kellett készíteni. És emlékszem, egyik reggel a mesterünk jött egy munkadarabbal, és azt mondta, na fiúk és lányok, ezt kell megcsinálni, ezt kell elkészíteni. És letette az asztalra, és azt mondta, hogy ez a prototípus. Mérjétek, vizsgáljátok, de egy pár napon belül mindenkinek a kezéből szeretnék egy hasonló darabot kapni. És valóban így van, addig mértük, addig fúrtuk, faragtuk a mi kis vasdarabunkat, amíg aztán oda alakult, és olyan lett, mint amit a nagymester bemutatott. És a Biblia azt mondja, hogy Isten, aki a világot teremtette, és aki az életnek az adója és fenntartója, adott nekünk egy prototípus. És ez a prototípus nem más, mint Jézus Krisztus. Úgy mondja az igében, a Kolossei levélben, az első részben, hogy aki a képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok. Akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és őre ránézve teremtette. Nincsen jobb és helyesebb prototípusa a világnak és az embernek, mint Jézus Krisztus. Az ő élete, az ő tanítása, aki ezt komolyan veszi, és erre építi fel az életét, annak lesz igazi élete. És mindenki, aki itt van, és ezt nem próbálta ki, tessék kipróbálni, mert működik. Aki pedig rálépett erre az útra, ne hagyja fel, hanem tartson ki. Minden nap mondja azt, Úr Jézus, én szeretlek téged. Úr Jézus, én úgy szeretnék élni és gondolkozni, ahogy te éltél és ahogy te gondolkoztál. A mai világban eltelt azóta, hogy ő a mennybe ment nagyon sok év, de az ő elvei megmaradtak, és nem tudták gyengíteni az idők. Látjuk azt, hogy működnek, és igazán megtöltik tartalommal azoknak a szívét, akik benne bíznak. Péter apostol ezt a levelet, amit itt a kezünkben tartunk, és amiből felolvastunk egy részletet, a szenvedőknek írta. Azoknak a szenvedő testvéreknek, akiket üldöztek az Úr Jézus Krisztus miatt. És bátorította őket a szenvedés közepette is. És azt mondta neki, hogy ott a szenvedés között is legyetek szentek, és hogy szeressétek egymást. És erre a két alapelvre szeretném ma délelőtt fölhívni mindenkinek a figyelmét. Ez betűvel kezdődik mind a kettő. Szentnek lenni és szeretni. Ez az, amit Isten vár tőlünk. És ez az, amire buzdít minket az Isten. A világban nincs meg ez az alapelv. A világból hiányzik a szentség. És nem ezt látjuk, hogy az emberek szent életre, tiszta életre törekednének vagy vágyakoznának. Hanem azt mondják, élvezd az életet,
menj bele mindenbe, mindent próbálj ki, mert ez jelenti az életnek a tartalmát. És jönnek kiábrándulva, tönkremenve az emberek. Nemrég beszéltem egy főemberrel ott a városunkból, és megadatott, hogy 20 percen keresztül beszélgessünk, és elmondta, hogy hát tetszik tudni, annyi baj van itt ebbe a városba, annyi probléma van, itt vannak egymás mellett a nemzetiségek, nagyon sok feszültség és marakodás van. És mondom, tetszik tudni, ez mind abból fakad, mert nem igazodunk az Istenhez. Mert ha minden embernek az első az Isten lenne, és nem a nemzetisége, hanem az, hogy az Isten szeresse és az Istenhez ragaszkodjon, és ez lenne a legfontosabb, hogy benne higgyen, és az életét Isten után alakítsa, utána már nem lenne probléma az, hogy a nemzetiségek hogy éljenek egymás mellett. Mert meg tudnának élni, és meg tudnának egyezni. És azt mondja, nagyon nagy igazság. Először a hit, ragaszkodni az Istenhez, és a többit azt mondja az ige, ráadásképpen az Isten nekünk megadja. És ez így működik, és Isten ezt így állította be, hogy akik a hozzá ragaszkodnak, azoknak ő az életét megáldja, és széppé tartalmassá teszi. Tehát térjünk vissza Péter apostolnak a buzdításához, hogy szentek legyetek. Mit jelent ez a szó, hogy szent? Szentírás tanításából azt látjuk, hogy a szentség elkülönítést jelent. Az Isten számára elkülönítve lenni. Ő rendelkezik velem, ő befolyásol engem, tőle kapok hatásokat, és ezeket a hatásokat érvényesítem ott, ahol élek. Kisugárzik belőlem az a lelkület, amit az Isten adott nekem. Lehet, hogy egy hívő ember a munkahelyen, egy új helyen nem is szólal meg. De az első napokban, vagy egy hét után felfedezik róla azt, hogy ez az ember más. Mert olyan a kisugárzása, olyan a habitusa, hogy megállapítják, hogy ennél az embernél valami több van, valami más van. Mert sugárzik belőle a szentség. És érződik rajta is nála az, hogy az Isten számára el van különítve. Ez nem azt jelenti, hogy valami extrém életet él, hanem azt jelenti, hogy mivel közel van az Istenhez, az Istennel való kapcsolatból származik egy másság. Egy olyan másság, ami a Biblia szerint a szentség és az Isten jelenlétének a megtapasztalása. És azt mondja a Szentírás, hogy minél közelebb vagyunk Istenhez, annál inkább megszentelődünk. És testvéreim, mi nem azért kell szent életet éljünk, és valahogy kínozzuk magunkat, és kínlódjunk te földi életben, hogy szentek legyünk, mert félünk az Istentől. Hanem azért kell szentek legyünk, mert szeretjük az Istent. Tessék megnézni, hogy milyen más az eredménye annak az embernek, és más az élete annak az embernek, aki azért szent, mert szereti az Istent. Aki nem azért szent, mert fél az Istentől, hanem aki azért szent, mert szereti az Istent. Ugye meg lehet nézni a gyermeknél is azt, hogy másképpen viselkedik akkor, amikor azért tesz dolgokat, mert szereti az édesapját, szereti a szüleit. És akárhova elmegy, ott van benne az, hogy én nem akarom megbántani az én édesapámat és az édesanyámat a rendetlen viselkedésemmel. Vagy a helytelen magatartásommal, a helytelen gondolkozásommal. Nem akarom ezzel megbántani. Annyira szeretem őket, hogy úgy akarok élni, ahogy ők mondták nekem. És ez mindig serkenti, motiválja őt arra, hogy a helyes nevelést és a helyes alapelvek szerint éljen. És ez az a többlet, amit Isten bennünk is ki akar munkálni, hogy mivel közel vagyunk hozzá, szeretjük őt, a hozzávaló ragaszkodásunkból és a szeretetünkből az fakad, hogy szentek vagyunk és kerüljük a bűnt. Mert nem akarjuk megbántani az Istent, nem akarjuk megszomorítani az Istent. És azt mondja az ige, ezért félelemmel és rettegéssel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. És ez arra vonatkozik, hogy félek és rettegek attól, hogy ne essek a bűnbe. Félek és rettegek attól, hogy nehogy valamivel bemocskoljam a szívemet és a lelkemet. És ez csak akkor lehetséges, hogyha én az Istenhez közel vagyok. Valaki egyszer azt mondta, nem felejtem el ezt a példát, ment egy lelki pásztorhoz, és mondta: testvér, imádkozzon nagyon értem, mert úgy jár körülöttem az ördög, mint egy dongó, egy darás. Azt mondta rá neki a lelki pásztor: tetszik tudni, mi ami a legfontosabb? Az, hogy maga most jöjjön az Istenhez, és bánja meg azt, hogy eltávolodott az Istentől. És hogy kihűlt a szíve, kihűlt a szeretete az Isten iránt. Mert forró kályhára nem szoktak rászállni a darazsak. És itt önnél az a probléma, hogy nem buzog az Isten iránti szeretete. Nem tartja az Isten tekintének. Ezért eltávolodott, és ezért van az, hogy nagy kísértéseknek és nagy bajoknak van kitéve. Mert eltávolodott az Istentől. Testvéreim, mennyire vágyakozunk mi arra, hogy az Isten jelenlétében éljük a napjainkat. És hogy tényleg az az értékrend valósuljon meg bennünk, ami az Istentől való. Hogy igazán szentek legyünk. És nem kivagyiságból, nem azért, hogy mi megmutassuk, hogy vagyunk valaki, hanem azért, hogy rajtunk keresztül legyen több, szebb a környezetünk. Nyerjenek olyan hatásokat az emberek, olyan áldásokat az emberek, amit nem adhat a világ. Ránk bízta az Isten ezt. És akikből ez a szentség sugárzik, azok az Istennek áldott eszközei és áldott emberei. És a második alapelv, amire azt mondja itt Péter apostol, és nagyon a testvérek elé hozza ezt az igét, úgy mondja a 22. versben: lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Nem csak az fontos, hogy az Isten szeressem, hanem szeressem az embertársaimat is. De szeressem legelsősorban a testvéreimet. És itt a Biblia meghatározza azt, hogy elsősorban a testvéreimet, akikkel egy gyülekezetben vagyok, azokat szeressem. Azt mondja az ige: cselekedjünk mindenkivel jót, és hogy folytatja tovább? De kiváltképpen kikkel? A hitünknek cselédeivel. Azokkal, akikkel egy hitet kaptunk. És testvérem, ha te itt vagy régóta egy gyülekezetben, és neked nincsen barátod, nincsen kedves testvéred, akivel megoszthatod a szíved dolgait, a problémáidat, a gondjaidat, akkor veled baj van. Akkor te nem akarsz szeretni. Akkor te egy bezárkózott, elzárkózott ember vagy. És ma reggel arra hív az Isten, hogy nyíljon a szíved. Nyíljon a szíved az emberek felé. És mondd el azt, hogyha fáj valami. Mondd el azt, ami neked gond. És kérjed azt, hogy imádkozzanak érettel. Mert a szeretet így is megnyilvánul a kapcsolatokban. Azt mondja az Úr Jézus: én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljünk. Sokan arra értik, hogy anyagilag a bőséget. Ebben is megnyilvánul az isteni áldás. De igazán a bőség a kapcsolatainkban nyilvánul meg. Isten gazdaggá akar tenni minket kapcsolatokban. Testvéri kapcsolatokban. És ez olyan csodálatos, hogy nem vagyunk egyformák. Mindannyian ugye különbözőek vagyunk. És ettől nagyon szép és színes a gyülekezeti élet. De lehetnek igazi és jó szeretetteljes kapcsolatok közöttünk. Az isteni értékrendhez tehát ez hozzá tartozik, hogy van kapcsolatom a testvérekkel. És van kapcsolatom az emberekkel is. Mert a szeretetet nem elég csak megmutatni vagy mondani, hanem ezt tettekben is ki kell nyilvánítani. Azt mondja itt az ige, hogy Isten az ő szeretetét abban mutatta meg nekünk, hogy az ő fiát érettünk adta. És úgy mondja Péter apostol: nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusé. Az Isten szeretete eseményekben, tettekben valósult meg, hogy érettünk adta az Úr Jézus Krisztus. És ez tény. Ez tény, és ez a múltban megtörtént. És a hitünkkel ugye visszanyúlunk a múltba a tényekhez, a reménység pedig az előre mutat. Érdekes, hogy a Biblia nem mondja azt sose, a reményt nem úgy emlegeti, hogy az a múltba mutat. A remény az mindig előre mutat. És azt mondja, hogy Jézus Krisztus itt volt, elment a mennybe, és egyszer vissza fog jönni. és jutalmat ad azoknak, akik szeretik az Istent, akik szeretik az embertársaikat. És ezt a jutalmat magával hozza az Úr Jézus Krisztus. És azt mondja Péter, hogy ebben reménykedjünk, hogy ezt a jutalmat mi megkapjuk az Úr Jézus Krisztustól. És akik így reménykednek benne, azok önmagukat megtisztítják, és azok az Isten szeretetével vannak áthatva. Tehát a szeretet megnyilvánul abban, ahogy a kapcsolatokat alakítom, és keresem a testvéreimmel és az emberekkel való kapcsolatot. Itt a testvérek között megosztom az én gondjaimat, leteszem azokat, megosztom azt is, amit Istentől kaptam, áldásokat és bátorításokat is, és a világban pedig megnyilvánul abban, ahogy jót teszek, ahogy jót cselekszek, és ahogy az embereknek bemutatom az Úr Jézus Krisztust. És persze, hogy a világban, amikor az emberek között vagyok, ott nagyon fontos az, hogy ne ők hassanak reám, hanem én hassak azzal a szeretettel, amit az Isten nekem adott. Mert nem mindegy, hogy ki kire hat. Ugye a sót, ha leteszik a jeges útra, az biztos, hogy ott felolvasztja a jeget. Az úgy pattog, úgy serceg, amikor végig szórják a jeges úton, hogy az után az ember bátran mehet. És azt mondja a Biblia, hogy ilyen a hívő ember is, ilyen só. Bekerül valahova, és kezdi olvasztani a jeges szíveket. Kezd tartást adni az embereknek. Mert kezd hatni a só. És ilyen szolgálatban akar minket használni az Úr Jézus. És azt is mondja az ige, hogy a szeretetünket az igazság által tisztítanunk kell. Az Isten igéje által tisztítanunk kell. Mert hogyha csak az van bennünk, hogy hát szeressünk, szeressünk, aztán te tégy, amit akarsz, és élj, ahogy akarsz, az megint nem helyes. A szeretetünket nekünk kell az igazságban tisztítani, és az igazság által. És az nem igazán szeretet, amikor én hajladozok mindenki után, megy a bűnös életébe, megy az ő eltorzott gondolkozása után, hát én egyetértek vele, mert azt az embert szeretni kell. Hát megmondom őszintén is, egyenesen néz ide, én ezzel az úttal, ezzel a gondolkozással nem tudok egyetérteni. És én nem tudlak téged ebben követni és támogatni. De van egy másik út, van egy másik megoldás. Vedd ezt komolyan, próbáld ezt ki, és meglátod, hogy jó lesz. És egy hívő ember, hogyha ilyen szolgálatot tud végezni a környezetében, akkor rajta keresztül az Isten szeretete jut el az emberekhez. Tehát milyen a mi értékrendünk? Ez sok mindenben megnyilvánul. Megnyilvánul abban, ahogy vágyakozunk a szentségre, a tiszta életre, és megnyilvánul abban, ahogy szeretjük egymást. És megnyilvánul abban is, testvéreim, hogy a személyes életünkben is mindig Istennek van prioritása. Mindig Istennek van az elsőbség. Olyan ez, ahogy egyik lelkipásztor mondta, nagyon megragadott a példája, hogy egyik alkalommal Budapest utcáján valaki nagy hírességet vártak, és ott álltak a rendőrök a sarkokon, aztán amikor megkapták a jelt, mindenütt a forgalom leállt, végigment az a bizonyos királyi megbízott, vagy éppen király, már ezt ugye egy járókelő éppen nem tudta eldönteni, és végigment, végigvonult, aztán utána mehetett a nagy forgalom, a nagy tülekedés, és mindenki végezhette a dolgát. És azt mondja ez a lelkipásztor, és ez úgy megmaradt bennem, hogy nekünk is erre van szükségünk. Hogy mindig végigvonuljon minden reggel előttünk a király. És hogy valamit mondjon nekünk, teljesen másképpen telik a napunk, másképpen oldódnak meg a problémáink. És olyan csodálatos, amikor egy embernek ezt látjuk az életében. Olyan megható volt számomra az, amikor a nyár folyamán jött egyik másik szülő is, és kérdezte azt, hogy mikor lesz a gyermektáborozás. Mert eszerint szeretnék alakítani a szabadság idejüket. És szeretnék azt, hogy a gyermekük részt vegyen a gyergyói táborozásban. És ebből úgy kiviláglott az, hogy ezeknek az embereknek fontos az Isten. És fontos az, hogy a gyermekük hallja az evangéliumot. Hogy kapjon szeretetet, és hogy ott legyen abban a táborban. Vagy olyan megható volt az, amikor egyik másik fiataltól azt láttam, hogy elment dolgozni, hogy keressen egy kis pénzt, hogy aztán eljöhessen ő is velünk a táborba. Elkölthette volna egyébre is azt. De egy ilyen tett, egy ilyen törekvés valamit mutat, hogy valaki neki fontos, hogy fontos neki az Isten, és fontos neki az, hogy megerősödjön a hitében. És volt nem is egy, akiről tudom, hogy keményen dolgozott, nagy melegben, és nagy nehéz munkák között, hogy összegyűjthesse azt a pénzt, hogy aztán ott lehessen a táborban. Vagy olyan csodálatos, amikor egyik-másik idősebb testvérről látom azt, hogy 80 éves, de azért minden pénteken eljön abba a kis gyülekezetbe. Már reszket a keze, de azért orgonál, megkeresi az énekeket, és buzdítja azt a kis gyülekezetet, hogy jöjjenek és maradjanak meg az Isten mellett. Miért? Mert fontos neki az Isten. Vagy látok vállalkozókat, tele vannak úgy munkával, azt se tudják, hogy hova kapják a fejüket. És azt se tudják, hogy melyik munkát vállalják. Ugye menni kell előre, és megtudják, hogy valaki jól munkát végzett, becsületes munkás, asztalos legyen, vagy éppen parkettcsiszoló, vagy kőműves, vagy bármilyen más munkában. Megtudják, hogy az megbízható, becsületes ember, rászállnak az emberek. De mégis úgy szervezi a napját, hogy azért csütörtökön elérjen az imaházba. Azért úgy szervezi a napját, hogy ott legyen az ifjúsági órán. Miért? Mert fontos neki valaki. És nem korbáccsal kell hajtani, hogy hát gyere már az imaházba, vagy könyörögni neki, hogy hát gyertek már, hallgassátok Isten igéjét. Mert fontos neki az Isten. Mert első helyen van neki az Isten. Ezért jön, és keresi a vele való közösséget. Visszaemlékszem arra is, amikor Székelyudvarhelyen szolgáltam, és volt egy idős bácsi, 90 éves volt már, volt mellettünk ott egy kis gyülekezet, imaház, amely nagyon rossz állapotban volt, megrepettek a falai, sajnos kihaltak onnan az emberek, és nem volt gyülekezet. De ez a testvér nagyon a szívén hordozta azt a falut, meg azt a kis imaházat. És azt mondta fiának, Jóska, vigyél engem el annak az imaháznak az udvárára, adjatok nekem egy párnás széket, én oda leülök, mondom, hogy mit csináljatok, és ti csak csináljátok. És meglátjátok, hogy az imaház rendben lesz. És tényleg úgy volt. Az a 90 éves kis bácsi nem tudott állni, vagy a kőműves kanalat, hogy felvegye, hogy ott nagyobb tevékenységet tegyen, vagy egyéb dolgokat. De leült és mondta, ezt és ezt így csináljátok, azt és azt úgy. És a repedés megállt. És utána lett Isten tisztelet. Miért? Miért vállaltak az elődeink olyan nagy áldozatot annak idején? Mert hittek az igébe, és tudták, hogy igaz, és fontos volt nekik az Isten. Testvéreim, fontos-e nekünk ma, a mai napokban az Isten, amikor könnyebb megélni a hívő életet, amikor nem kell szenvedni, mint Péter idejében a testvérek. Sőt, még a hatóságuknál is azt látjuk, hogy hátszelet adnak, hogy bíztatnak, menjünk, hirdessük az igét. Hogy állunk mi az Istennel való kapcsolatban? Igazán első helyen van-e nálunk? A hívő embereknél, azt látjuk Izrael népénél is, nem az volt a gond, hogy Istenről nem tudtak. Tudtak róla. Hanem a probléma az volt, hogy valami oda nőtt Isten mellé. Akarták az Istent is, de azt a dolgot is. És ilyen is-is életet éltek, hogy Istent is, meg azt a másik dolgot is. És előbb-utóbb átveszi az a másik dolog az irányítást, hogyha mi nem Istennek adjuk meg az első helyet. Mi van a te értékpiramisodnak a csúcsán? Ott van-e az Isten? És ott van-e az, hogy neki tetsző szent életet élni? Ott van-e az, hogy tiszta szívedből akarod szeretni a testvéreket és a körülötted levő embereket? Legyetek szentek, amiképpen az Isten is szent. Szeressétek egymást tiszta szívből, buzgón, képmutatás nélküli szeretettel. Amen. Amen.